A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye, addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít 1 drakmát, vajon nem gyújt a lámpást, nem söpre ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Amen. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt ige szakaszból jól ismert történet szólít meg bennünket ismét, és ismét elcsodálkozhatunk rajta, hogy milyen is az emberi lélek, a rendkívüli, a különleges kelti föl a figyelmét csupán, hogyha valaki másként viselkedik, mint azt elvárják tőle. Itt a ige szakaszban a vámszedők és a bűnösök igyekeznek Jézushoz, az írás tudók pedig zúgolódnak. Pedig pont fordítva lenne a normális, arra senki se figyelne persze, hogy az írás tudók igyekeznek Jézushoz, és a vallásosak, és a vámszedők azok meg zúgolódnának. De itt fordítva történik, és ezért különösen is felcsigázza nyilván az olvasók érdeklődését, hogy miért is van ez így. Mert mindig valóban az a meglepő, amikor valami váratlanul alakul. Az elmúlt héten szerdától szombatig mi adhattunk otthont a református középiskolák találkozójának, a Kárpát-pedence összes református középiskolája itt volt, néhány kivételével 37 középiskola volt, és ezen kívül még a Károli Egyetem küldöttsége, meg a pedagógiai intézetek vezetői is közöttünk voltak, és nagyon büszke voltam a halasi gimnázium munkatársaira, tanáraira, dolgozóira, a gyülekezet lelkipásztoraira, énekeseire. Úgy gondolom, hogy elcsodálkoztak, akik idejöttek, nem számítottak arra, hogy Kiskunhalason ennyi minden van, és ennyi meglepetés éri őket, és ilyen felkészült diákok és pedagógusok várják itt a viszonylag országos hírű nagy gimnáziumok mellett viszonylag kevéssé ismert iskolában őket. Nyilván jó ilyenkor persze meglepetést okozni, mert 40 év múlva lesz a következő, amikor ránk kerül a sora, 42 középiskola, hogyha mindegyike vállal egy-egy ilyen éves találkozót, akkor hát majd az utódaink majd esetleg újra bemutatkozhatnak az országos iskola hálózatban. És az esti beszélgetések során a Debreceni Kollégium igazgatója Győri József mesélte, mint egy a kis csoportnak vigasztalása, hogy nem tudjuk, hogy kiből mi lesz, és hogy mikor jelenik meg a gyümölcse a szolgálatunknak. Neki például volt egy tanítványa, aki híresen rossz volt, talán meg is buktatta egyszer matematikából, de a kollégiumi nevelő igazgatója is állandóan pörlekedett vele, mert rendetlen volt, és nem tartotta a szekrényét rendben, meg maga után nem hagyott rendet, és állandóan raportra került. És ez a fiatal ember most az Apácai Alapítványnak valami vezetője lett, és előterjesztett egy támogatási kérelmet a Kárpátaljai Szakképző Iskola Kollégiumok támogatására, több 100 millió forintról volt szó, és megkérdezte tőle a kuratórium, aki tekintélyes üzletemberekből állt, gazdag emberekből és sikeres emberekből, hát valamit mondjon már, hogy miért kéne támogatni ezt a dolgot ennyi sok pénzzel. És elmondta, hogy hát elmentünk mi éppen a Debreceni igazgató kíséretében is, őt is meghívtam váratlanul, meglepetésszerűen egy ilyen szakképzőiskola, magyar nyelvű szakképzőiskola kollégiumában, nem tudták, hogy megyünk, és kértem az igazgatót, hogy mutassa meg egy körletet, egy szobát, és kinyitottam a diákok szekrényét. És képzeljék el, hogy ott élére volt állítva a ruha, és amikor a végighúztam szakértő módon a szekrény tetején az ujjamat, akkor nem volt poros. Hát ez méltók a támogatásra. Melyik magyar középiskola kollégiumában találnának ilyet Magyarországon? És az üzletemberek csodák csodája, azt mondták, hogy ezt elfogadjuk. Megérdemlik a támogatást, és meg is szavazták egyhangulag. És mondta az igazgató, hogy ki gondolta volna, ugye, hogy aki annyit berzenkedett a rend ellen, és a híresen rendetlen volt, hogy az ilyen módon győzi meg majd a támogatókat, hogy ezek érdemesek a támogatásra, mert ezt valahogy megtanulta, valahogy benne maradt, és helyeselte, még hogyha tiltakozott is, akkor diákként ellene. És ezt mint példának mondta, hogy a nevelésünk, a református oktatási intézmények nevelése lehet, hogy csak évtizedek múlva hoz gyümölcsöt, vagy mutatkozik meg, hogy mit tanultak ott, vagy mit kaptak ezektől a hűséges pedagógusoktól, tanároktól, ne legyünk elkeseredettek, ha nem látjuk azonnal a gyümölcsét. Hát így van ez, meglepődik mindenki, amikor egy üzletembertől, vagy egy híresen rendetlen diától valami mást tapasztal, valami mást vár, hogy éppen ő az, aki a rendet, a tisztaságot fölmutatja, mint egy példaként, és éppen így a farizeusok is meglepőek, amikor nem ezt mutatják, és nem közelednek Jézushoz, hanem zúgolódnak, és helyettük a vámszedők azok, akiknek mindenük meglenne, akiknek nem lenne szükségük, úgymond Jézusra, és mégis ők vágynak utána, hogy találkozzanak vele, mert érzik, hogy a lelküknek szükségük van, szüksége van valami másra, többre. Nem tudja kielégíteni az, amit pénzzel, hatalommal meg lehet szerezni és meg lehet kapni. Szomorú a vallásosak, a farizeusok, az írástudóknak a közömbössége, amikor rájuk tekintenek, és mintegy azt sugallják, hogy ezekért talán kár lenne az ujjunkat is mozdítani, ezekért a bűnösökért, ezekért a megvetettekért, az árulókért. Ezeket már le kéne írni, mint egy veszteséget, akár a nyájból is elveszik egy-egy, széttépik a farkasok, vagy elkóborol, hozzátartozik az élethez, be kell kalkulálni az üzletmenetbe, vagy hogyha elgurul egy-egy pénzecske, ez is előfordul, nem kell olyan nagy ügyet csinálni belőle, ilyen az életnek a rendje, és ezt kell komolyan venni. Üzleties gondolkodásúak. Bárcsak ne ilyenek lennénk mi is, nehogy ránk is érvényes legyen ez a példázat, ennek a része, hogy az üzletemberek vallásosabban gondolkodnak, vagy nagyvonalúbban, vagy támogatóbban, mint a vallásosok, mint a keresztények. Jó, hogyha ránk pirít néha ez a példázat, és így újra és újra, hiszen jól ismert példázatunk, és a veszélyre figyelmeztet bennünket, mert ahogy a Péter levelében is hallottuk, az ellenségünk, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Mindannyiunkat fenyeget a gondolkodásunk, világiassá válásának a veszélye, és sohasem menekülhetünk meg ettől, mindig harcolnunk kell ellene, és ahogy mondja, álljatok ellene, és öltözzétek fel, vegyétek fel az Istennek a fegyverzetét, és az ő kegyelmébe kapaszkodjatok, aki megszilárdít, megerősít benneteket. Na nézzük hát újra, hogy mit mond nekünk ez a példázat az elveszettekről, akik iránt fel kell, hogy ébredjen a szánalmunk és a felelősség érzetünk. Jézus legalábbis ezt szeretné. Azt mondja először is, hogy az elveszett szempontjából kell nézni a dolgokat, és nem a sokasság szempontjából. Közismert, jól ismert példázat, ez évszázados példázat, a gyülekezet is sokszor hallja, de talán vannak, akik nem ismerik még, a itt levő keresztelő családokra gondolok, hadd meséljem el ezt, hogy a történet szerint a tengerparton egy fiúcska sétál, és látja ám, hogy a tenger kisodort oda, ilyen tengeri élőlényeket, csillaghalakat a fövenyre, és elkezdi visszadobálni őket. De több tízezer van ott a parton, és egy felnőtt megszólítja a gyereket, hogy hát minek dobálod te ezeket vissza? Hát azt hiszed, hogy számít valamit, hogy te most egy-kettőt visszadobsz a tengerbe. És a gyerek oda se nézve szinte fölvesz egy újabb ilyen halacskát, és visszahajítja a vízbe, és azt mondja, hogy lefogadom, ennek számít. Annak az egynek számít. Lehet, hogy tízezret nem tudunk megmenteni, de az az egyet, ha meg tudjuk menteni, akkor annak életet jelent. És Jézus erre visszat bennünket, hogy gondoljatok arra az egyre. Nem kell nektek statisztikákba gondolkodni, nem kell a sokasságba gondolkodni, most akkor számít-e vagy nem. A ti dolgotokat tegyétek meg. Aki mellettetek van, aki hozzátok fordul, akihez elértek, aki közel van hozzátok, azt segítsétek, azt mentsétek meg, ha megtehetitek. És annak számítani fog. És ez már maga elég ok lenne arra, hogy törődjetek vele, hogy nektek is számítson. Aztán érdekes a példázatban, ahogy kétszer is említi azt az összefüggést, azt, amire kevesen gondolunk, hogy a mennyben nagy öröm van, amikor egy ilyen bűnös megtér. Hogy az angyalok újonganak, amikor látják, hogy valaki megfordul, visszafordul a vesztibe vezető útról, és az élet útjára tér. Úgy tűnik, hogy az angyalok számítanak ránk. Hogy számítanak ránk, mert egyszer szeretnének együtt lenni velünk. És nekik nagyon is számít az, hogy ott leszünk-e az ő társaságukban. Így néz Jézus, és azt mondja, hogy így nézhetek ti is a többiekre, az emberekre, és magatokra is, hogy ti az angyalok jövendőbeli társai vagytok. Ti mennyei polgárok vagytok, nektek egy örökké való életetek van, és nem csupán annyi, mint amennyi most látszik belőle. Ebben a távlatban gondoljatok magatokra is, és a másikra is. Az angyalok oldaláról is próbáljatok rátekinteni erre. És ahogy olvastuk is a Péter levelében, hogy van egy sorsa az embernek, lehet, hogy egy kicsit most éppen pillanatnyilag könnyű szenvedésben mentek át, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Mire? Hát felkészít bennünket valami örökké való sorsra. Van egy rövid ideig tartó szenvedés is az életünkben, de ez egy felkészülési idő. Az angyalok társaivá akar tenni bennünket. Sőt, talán nyilván másokká is, mint az angyalok, bizonyos szempontból talán többé is, mint ők, utal erre az Új Szövetség egy-két titokzatos helye. Tehát ilyen perspektívában nézhetünk magunkra, és nézhetünk az elveszettekre is, akik az angyalok jövendőbeli társaivá lehetnének, és kellene, hogy váljanak. De a legszebb a példázatban az, hogy nem csak egy ilyenfajta általános értéke van egy emberi sorsnak, hanem egyedi és egyszeri, különleges értéke is. Mindenkinek saját egyéni értéke van az Isten előtt. A Édes Árpád tiszteletes úr szokta példaként hozni a hortobágyi hídi vásárt, hadd mondjam én is most el, ide illik ez az aktuális példa, hogy megszólították a ottani juhászokat, hogy hát miért nem hordják a cifra szűrt, mert az olyan szép lenne. És azt mondták, hogy hát nekünk az már nem való, nem illik az hozzánk. Nem vagyunk méltóak arra. Hát miért nem vagytok méltóak rá? Mert a régi pásztorok azok még egyenként ismerték a juhokat. Mi meg csak úgy nézünk rájuk, mint egy birkanyáj. Meg tudjuk, hogy hány százalék a vesztesség, meg mennyien hullottak el, de hogy ki az, mi az, azt már nem tudjuk. Nem igazi ez a pásztorság, mert nem vagyunk méltóak a szifra szűrre. Hát ilyenek az igazi pásztorok, és ilyenek voltak akkor is. Amikor egy elveszett, akkor nem csak 1% veszett el a birkák közül egy, hanem tudta, hogy melyik veszett el. Mert ott volt, amikor megszületett, ott volt, amikor gyógyítani kellett, ismerte a formáját, a színész, az orra, a füle állását, tudott róla. Az az egy volt. Lehet, hogy nem volt neve, nem tudom, volt-e neve, vagy nem, talán nem volt, de tudta, hogy melyik az az egy. Tudta, hogy ki az, aki elveszett. Annak az egynek is értéke volt. És amikor elgurult egy drakma, egy ezüst pénzecske az asszonynak a nyakláncáról, akkor nem csupán egy drakma gurult el, ami egy napi napszámnak az ára volt, hanem tudta, hogy melyik veszett el. Kitől kapta azt? Talán a nagyanyától kapta, az anyjától, vagy az apjától, vagy a vőlegényétől kapta egykor. Tudta, hogy ki az, melyik az, amelyik elgurult, és ez különösen is fájdalmas volt számára, hogy ez az egy, az a bizonyos, az most már nincs meg. Olyat már nem lehet többet kapni. Hiába kap még egy drakmát majd valahol, és fölfűzi a láncra, az nem az lesz. Az nem ugyanaz lesz. Mert annak az egynek van különleges értéke. És Isten szemében is így vagyunk mi. Nem csupán egy vagyunk a milliárd közül, hanem tudja, hogy ki az az egy. És hogyha az elveszik, akkor tudja, hogy mit veszít, és olyan többet nem lesz már soha, hogyha elveszik. És ennek a történetnek, ennek az értéknek most egy megsokszorozódását is láthatjuk a Bibliában, hiszen hogyha megtalálják azt az egyet, akkor az hozzájárul újra még egy további értékkel a történetéhez, a sorsához. Akkor már az az egy bárány lesz, nézd, aki elveszett, és utána ment a pásztor, és megtalálta, és ott hagyta a 99-et érte, de sikerült visszaszereznie. Az már ő lesz, az még inkább egy újabb értékkel gyarapodik. És amikor megtalálja a gazdaasszony azt az egyet, akkor nem csak azt mondja, hogy na ez a drakma, amit a vőlegényemtől kaptam, amikor megkérte a kezemet, és hogy felfűztem a láncra, hanem ez az, ami el is gurult egyszer, és milyen nehezen, de megtaláltam. Ennyivel értékesebb lesz most már az, akit így megtaláltak, és így újra visszakerülhetett a többi közé. És ezért gondoljunk arra, hogy mi ilyenek vagyunk, ilyen megtaláltak vagyunk. Ilyen értékesek vagyunk, különlegesen értékesek, mert elvesztünk, de Jézus utánunk jött, és megkeresett, és megtalált minket, és tudja rólunk, hogy na nézzétek, ezek azok, akik elvesztek, de visszataláltak hozzám, mert elmentem értük. Hát nem sajnáltam magam értük, mert az életemet oda áldoztam értük, csak hogy megkeressem és megtaláljam őket. Így tekintsünk magunkra. Ezzel az ilyen értékesek vagyunk az Isten szemében, és valóban azok vagyunk. Valóban azok vagyunk, mert ilyen sorsunk van, ilyen történetünk van, mert ennyi minden fűződik hozzánk. De így tekinthetünk a másikra is. Mert hiszen ő érte is eljött Jézus, érte is adta az életét. Őt is ilyen értékesnek láthatjuk, és hogy ne indulhatnánk el utána megkeresni őket, ami megváltunk megbízásából, hogy örömet szerezzünk neki, mert őket is várja, mert szeretné őket is oda gyűjteni a nyájba, oda gyűjteni arra a nyakláncra, a többi közé, mert hogy együtt legyenek, és így legyenek szépek. Mert ő ismeri mindegyiket, minden elgurultat, minden elkóboroltat, minden elveszettet, és meg akarja őket keresni. A gyülekezet azoknak a közössége, akik átélik az ő megváltójuknak ezt a fájdalmát, ezt a keresését, ezt a vágyát, és segíteni akarnak neki. Segíteni akarnak neki a keresésben, az összegyűjtésben. Tudjuk, hogy ő végzi ezt a munkát. Ő az, aki indít bennünket erre. Ő az, aki ötleteket ad. Ő az, aki erőt ad nekünk. Engedjünk hát az ő szándékának. Újra és újra. Ez a példázat mindig erre buzdítja a gyülekezetet. Boldogan, örömmel, lelkesedéssel adjuk oda magunkat Jézus Krisztusnak, hogy rajtunk keresztül eljusson az elveszettekhez, akik értékesek, drágák, fontosak neki, és az ő szívének a szándékát átérezzük, a magunk szívének a szándékává tegyük, és ezzel az örömmel és lelkesedéssel, sokszor fájdalommal is, de mégis az életünk értelmét ebben megtalálva szolgáljunk a legkisebbeknek. Amen.